Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban. Ezúttal Miskolcra látogatunk el, képletesen. Vendégünk ugyanis Szolyák Péter tárvezető múzeológus, aki őskőkori régészettel foglalkozó történész, és egy új múzeumnak a tárvezetője, amelyik múzeum Miskolcon nyílt, mint említettem, és a Pannon tengerhez kapcsolódik. A múzeumban két kiállítás látható, az egyik az őserdei ösvényeken. Mit mutat be ez a kiállítás, mit lehet itt látni?
Jó estét kívánok a rádióhallgatóknak! Valóban ez egy új épületszárny, amelyik a Herman Otto Múzeumhoz tartozik eredetileg. Lényegében az épületet Pannontenger Múzeumnak nevezzük, de ugye törvény szerint múzeum a múzeumban nem létezhet. Az elmúlt években végrehajtott, teljesített projektről maradt rajta ez a név. Most ebben az épületben, ami 942 négyzetméter összterülettel bír, ebben valóban két állandó kiállítás foglal helyet. Az egyik az őserdei ösvényeken, a bükkábrányi mocsárciprus erdő is kora, a másik pedig a Kárpátok ásványai. Most az első kiállítás az egy 7 évvel ezelőtti leletegyütteshez kapcsolódik, ez pedig nem más, mint az a mocsár erdő részlet, amit ugye a bükkábrányi nyílt színi fejtésű, vagy külszíni fejtésű lignitbányában találtak 2007. júliusában. Ez a leletegyüttes a maga nemében a mai napig egyedülálló, ugyanis egy 16 fából álló erdőrészlet került elő ott, és a Herman Otto Múzeumnak volt olyan szerencséje, hogy ebből a 16 fából 4-et gyakorlatilag megmenthetett, kiemelhetett a bányából is, és ugye beszállítottuk ezeket a fákat a Herman Otto Múzeum területére, és néhány évvel később jött az ötlet, hogy erre egy önálló kiállítási épületet, egy új múzeumrészt hozzunk létre. Most nyilván 4 fát bemutatni, ami a miocén földtörténeti korhoz kötődik, ez ugye 23 millió évvel ezelőtt kezdődött, és 5,3 millió évvel ezelőtt ért véget. Nyilván 4 fát bemutatni egy ekkora épületben túlzás lenne, úgyhogy mi az egész miocén kort igyekeztünk ebben a kiállításban bemutatni, gyakorlatilag geodinamikai dolgokat, tehát a földkéreg mozgását, változásait ebben az időszakban, az ős állatoknak, az ős növényeknek a történetét szintén ebben a közel 18 millió évben. Ezt igyekeztünk ebben a kiállításban megmutatni, de gyakorlatilag van egy másik különleges eleme is, mégpedig a Rudapithecus hungaricus ősmajomnak, illetve a rudabányai őslénylelőhelynek a bemutatása. Ez azért nagyon fontos, hogy ebbe a kiállításba bekerült, illetve bekerülhetett, mert ez az ősmajom lényegében az emberi evolúció hajnalán élt. Ma az első embert azt kb. 7 millió évvel ezelőttre tesszük, és hát ő a maga 10 millió évével, mint ősmajom, az elődjének számít.
A kiállítás milyen formában, hogyan mutatja be? Diaporámákkal, vagy hagyományos kiállítási vitrinekkel?
Amikor elkezdtük tervezgetni néhány évvel ezelőtt ezt a kiállítást, illetve hát elkezdtük megírni a forgatókönyvet, akkor az első dolgok egyike volt, hogy leszögeztük, hogy nem csinálunk hagyományos kiállítást. Természetesen hagyományos olyan értelemben, hogy leletek kellenek bele, és vannak is. Viszont alapvető kitételünk volt, hogy legyen nagyon interaktív, de nem csak számítás, technikai interaktivitást kell ezen érteni, azt igyekeztünk a minimálisra szorítani. Illetve a másik nagyon fontos szempont volt, hogy legyen családbarát. Tehát mi alapvetően arra építünk, hogy majd a gyerekek mindenképpen behúzzák a szülőket, nagyszülőket, mert hogy a legfontosabb, hogy a gyerekek szeressenek oda visszajárni. Nyilván a felnőtteket is érdekli nagyon sokszor ez a téma, a földtörténet amúgy is rengeteg izgalmat tartogat, viszont ha a gyerekeket megfogjuk, akkor ugye egyszerre neveljük őket, talán jobb emberré is, és okosabb emberré, másrészt viszont komoly és hasznos programokat tudunk adni, akár egy egész családnak.
Hogy történik például a föld korabeli állapotának a bemutatása?
Ha elindulunk a kiállítás elejéről, akkor sokat gondolkodtunk azon, hogy jó, itt van ez a közel 18 millió év, és igazándiból nagyon messze van tőlünk még a vége is, hiszen 5,3 millió év, ha elkezdjük leszámolgatni ezeket az éveket, akkor irtozatos messzeségben van. De az az igazság, hogy a föld története a tudomány mai állása szerint még több mint 4500 millió év, és a kiállítás elején az volt a célunk, hogy rádöbbentsük erre a látogatókat, minden egyes látogatót, hogy mennyire aprók, mennyire porszemek vagyunk ebben a történetben, és hogy mennyire kicsi valójában maga a miocén földtörténeti kor is. Tehát 4500 millió évet először is egy 17 méter hosszú időszalagon ábrázoltunk, mégpedig úgy, hogy több sávra, vízszintes sávra osztottuk, és nem csak a földtörténeti korok neveit tüntettük fel rajta, hanem például azt is, hogy az elmúlt 600 millió évben a föld mágneses terének változásai hogyan alakultak. Ezen kívül az éghajlatot mind a 4500 millió évben az eddigi rekonstrukciók alapján feltüntettük, illetve több mint 40 olyan eseményt szubjektíven kiválasztottunk ebből a hatalmas időszakból, ami talán jól szemlélteti azt, hogy mennyi minden történt előttünk, az ember előtt. És ehhez kapcsolódnak, ehhez az időszalaghoz kapcsolódnak úgynevezett időablakok, tehát hogyha valaki az időszalagon kiválaszt bizonyos neki tetsző eseményeket, akkor azoknak a nagy részét részletesebben meg tudja nézni, ezeket már be kell tekergetni gyakorlatilag ezeket a tablókat az ablakokba, tehát dolgoznia kell a látogatónak, illetve itt a galériánkon, mert ez egy galériás rész, itt gyakorlatilag számítástechnikai interaktivitással egészítettük ki ezt, beszélünk a földhőről, a kontinens vándorlásról, és még nagyon-nagyon sok érdekes dologról. De a földhőhöz annyit hozzátennék még, hogy ez kétszeresen is fontos nekünk a kiállítás elején, mert hogy magát az új épületet is úgy fűtjük, illetve hűtjük, hogy a földhőt hívjuk hozzá segítségül.
Hol van ez az épület?
Ez az épület egy érdekes helyen, ugyanis a hagyományos régi múzeum épület az eredetileg ugye 1953-ban adták át, és 79-ig MSZNP pártházként működött. Nyilván ennek megfelelően építették fel annak idején, és az akkor építéssel az volt a cél, hogy a mögötte lévő káváriát is gyakorlatilag kitakarják. Tehát furcsa helye most ez a városnak. Előtte nem sok hely van, egy forgalmas út fut végig, és az építész Rudolf Mihály, illetve a Hadas építész iroda azt találta ki, hogy ezt az épületet azért ne takarjuk ki mégse teljesen, mint ahogy annak idején kitakarták vele a káváriát. Részleges műemléki védelem alatt áll, tehát az új épületrészt földbe kellett sűjeszteni, méghozzá az épület előtt. Tehát ez a összesen 942 négyzetméteres épület két szintben épült meg, és a két szintből a legalsó az teljes egészében a föld alá esik.
A mocsári ciprusoknak a bemutatása hogyan helyezkedik el ehhez az idősávhoz képest?
Ugye a kiállítás az ugyan egy nagy földtörténeti korszakot igyekszik áttekinteni, de azért ebben mégiscsak fókuszban a fák állnak, hiszen a fák szolgáltatták az ürügyet, illetve már méretüknél fogva is ugye hatalmas leletegyüttesről van szó, és a jelentősége is, ahogy utaltam rá a beszélgetés elején, a mai napig rendkívül nagy. Tehát az épület fókuszában kerültek elhelyezésre, egy 6 méter belmagasságú és 4 méter átmérőjű, bocsánat, 8 méter átmérőjű hengeres épület részben, ahol egy diorámában jelenítettük meg őket. Ez a dioráma egy térés időbeli utazást tesz lehetővé. Ha balról jobbra járatjuk végig rajta a tekintetünket, akkor először egy élő mocsárciprus erdőt látunk, amelyik fokozatosan elhal, illetve eltávolodik a térben, majd amikor visszatér, akkor a Bükkábrányi bánya területét látjuk immáron 2007-ben, és hát az erdő részletet 65 méteres mélységben. Nyilván a fosszíliákat ebben a részben helyeztük el, és a baloldali az pedig egy rekonstrukció.
Ezután az ősmajomnak a része hogyan illeszkedik a kiállítás szerkezetében, hogyan kapcsolódik bele?
A kiállításunkban alapvetően bármerre lehet bolyongani, de azért van egy ideális bejárási útvonala, és ennek a bejárási útvonalnak a végén az ősmajom története, illetve a leletei, meg a rudobányai lelőhely bemutatása az a legvégén található. Előtte ugye a fák kutatás történetéről beszélünk, arról, hogy manapság milyen ciprusféle erdők, mocsárciprus erdők élnek a világban, aztán arról, hogy hogyan konzerváltuk ezeket a fákat Bánfalvi Ferenc farestaurátor osztályvezető kollégám vezetésével. Beszélünk olyan nyersanyagokról is, amelyek a miocén korhoz köthetők, és ahogy utaltam rá, az ősállatokról, az ősnövényekről, sőt, külön a vízivilágról. Tehát az ősmajom ide úgy kapcsolódik, hogy földtörténeti szempontból teljesen azonos kort képvisel a fákkal. Ez a felső miocén, ez jóval 10 millió évvel ezelőtt kezdődött, nagyjából olyan 11,6 millió éve, és ezért hiába van 3 millió év a kettő között, a mi szempontunkból egykorúnak számítanak. Tehát különösen érdekes az, hogy az ember története nagyjából ott kezdődik, ahol ezek a fák éltek.
Maga a Rudapithecus is a mocsári ősciprusokkal egy helyen élhetett?
Sőt, biztos, hogy egy helyen élhetett. Olyan értem, hogy nem tudjuk, hogy Bükkábrányban voltak-e majomfélék, viszont Rudabányán voltak mocsárciprusok. És az ottani leletegyüttes az nyilván nem csak majomcsontokat tartalmazott, hanem rengeteg ősállatcsontot, ősnövény maradványt. Így például ezeknek a fafajtáknak az úgynevezett léggyökereit is megtalálták már Rudabányán.
Ott is megkövesedve maradtak fenn?
Nem, sőt, Bükkábrányban sem kövesedtek meg. Pont ezért különlegesek és a világon egyedülállóak ezek a fák, ugyanis nem létezik még egy olyan leletegyüttes a világon, amelyik 7 millió év alatt nem csak hogy álló erdőként maradt volna meg, hanem a faanyaga cellulóztartalmát, szerkezetét, állapotát tekintve ennyire közel állna a mai élő fákéhoz. Amikor megtalálták bányászok 2007-ben ezt a leletegyüttest, és aztán ugye kimentek a múzeum munkatársai, illetve független kutatók, akkor mindenki azt tapasztalhatta, hogy nagyon nagy víztartalommal bírtak ezek a fák, és a külsejüket megfogdosva gyakorlatilag szivacsszerűen puhák voltak. Később, amikor elindultak a kiszáradás útján, és ugye nekünk pedig egy versenyfutássá vált az idővel ez a dolog, akkor nyilvánvalóan megkeményedtek kicsit, de a mai napig is, hogyha valaki kezébe vesz egy kisebb darabot ezekből a fákból, akkor lényegében könnyen az az érzése támad, mint hogyha ezt az erdőben, a mai erdőben találta volna valahol.
A kiállításon lehet érzékelni, vagy pedig csak mint ismeret anyagot kapják meg a látogatók?
Hát a diorámában, amiről az előbb beszéltünk, ott két fa tekinthető meg, az egyiket cukrosan konzerváltuk, a másikat pedig műgyontával. A cukrosan konzervált az egészen testközelben van, megérinteni ugyan nehéz a diorámában, de testközelben van a látogatókhoz, illetve kitettünk belőle egy nagyobb darabot egy olyan helyre, a kiállításnak egy megelőző szakaszára, ahol a kutatástörténetről és a konzerválás problémáiról beszélünk. Kitettünk egy olyan darabot, amit gyakorlatilag a látogató megfogdoshat, és ezért nem csapunk a kezére.
Ki szokták próbálni, meg szokták nézni a látogatók?
Hogyne, sőt, sokan nem is hiszik el, hogy az valóban 7 millió éves és a fából, tehát ezekből a fákból származó darab lenne, de ezúton is biztosítok mindenkit, hogy ez így van. Általában véve jellemző a kiállításra, hogy az interaktivitás nálunk azt jelenti, hogy amit ki lehet nyitni, azt ki kell nyitni, amit ki lehet húzni, azt ki kell húzni, és amit meg lehet fogdosni, vagy le lehet mérni, azokat nyugodtan meg is lehet csinálni. Nyilván ebből az is fakad, hogy sokszor elromlanak dolgaink. November 2013. november 20-a óta is több mindent kellett már javítani, ugye akkor volt a megnyitó, viszont ezt bekalkuláltuk ebbe a kiállításba, és azt gondolom, hogy pontosan ezért tetszik annyira a látogatóknak, mert egy kicsit jobban otthon érezhetik magukat, mint egy hagyományos kiállításban. Eddig lényegében mai napig kb. 6000-en látták, tehát kevesebb, mint 3 hónap alatt Miskolcon, ugye egy vidéki városban, ez egy nagyon-nagyon jó teljesítmény.
A látogatók melyik eszközöket használják a leggyakrabban? Mi az, ami a legjobban megnyerte a tetszésüket?
Azt gondolom, nyilván egy kicsit részrehajló vagyok, de szerintem, ha ezt elfelejteném, akkor is hosszú lenne a sor. Az egyik, amit nagyon szeretnek, azok a ló láblenyomat készítő eszközeink, ugyanis a lovak fejlődéséről egy külön rész szól a kiállításban, az állatvilágon belül, mert hogy a miocén lovak, a hipparionok nagyon meghatározó elemei voltak az akkori tájnak, és a lovak 60 millió éves evolúciójához, fejlődés történetéhez hozzátartozik az, hogy a legelején még ezek 35 cm magas állatok voltak, erdőben éltek, és általában lágyszárú növényekkel, gyümölcsökkel táplálkoztak, ilyen volt, ehhez alkalmazkodott a fogazatuk is. Sőt, 60 millió évvel ezelőtt ezeknek a ló elődöknek, vagy őslovaknak még 5 lábújuk volt. És a kiállításban ezt tartottuk az egyik legérdekesebb kibontható dolognak, hogy hogyan lesz aztán ennyi idő alatt az 5 lábújból egyetlen pata, és mindezt mi idézi elő. Tehát ezt kipróbálhatóvá tettük, és lényegében az 5-4-3-2-1-es sorozatból 4 fázist azt egy ilyen homokos padon kipróbálhatnak a látogatók, és lenyomatokat készíthetnek ezekkel a lábokkal.
Mi tette lehetővé, vagy mi tette szükségessé, meg a megnövekedett méretet?
A környezetük változása az, amelyik a leginkább, és az éghajlatváltozása az, amelyik leginkább hatott rájuk. Ahogyan a sűrű, erdős és ingoványos területek eltűntek körülöttük, és egyre szárazabbá, sztyeppei jellegűvé vált az éghajlat, egészen más tulajdonságokkal kellett, hogy bírjanak, ugye, hogy túlígyék ugye a ragadozók támadásait. Ha ma meggondoljuk, a lovak ugye jóval nagyobb méretűek, és az egyetlen pata, illetve lábanként egyetlen pata az lehetővé teszi számukra rendkívül gyors mozgást egy keményebb és növények szempontjából ritkásabb területen. Ugyanezzel a felszereléssel gyakorlatilag a 60 millió évvel ezelőtti környezetben nem boldogulnának, és ez fordítva is igaz.
Most egy kis zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, Tárlatról Tárlatra című műsort. Miskolcon járunk, a Pannon-tenger múzeumot mutatjuk be, és Szolyák Péterrel beszélgetek, és ott hagytuk abba éppen a kiállításnak a bemutatását, hogy rendkívül interaktív ez a kiállítás, a miocén kort lehet megismerni benne, nem csak a mocsári ciprusokat, bár ők vannak a középpontban, hanem a korszaknak a növényeit és állatait, és a Rudapithecust is. Milyen környezet volt akkoriban, ha egy mai ember visszarepülne egy időgéppel a miocénkorba, ebbe az időszakba, mi lenne az, amit ismerősnek talál, vagy mi az, ami teljesen meglepően más lenne?
Ha létezne ilyen időgép, gyanítom, hogy én lennék az első, aki szeretne visszamenni vele, ugyanis hát találnánk is sok hasonlóságot, meg nem is. Hogyha a tájat nézzük, a Kárpát-medence területét, akkor legfeljebb a Kárpátokat találnánk hasonlónak, ugyanis ebben az időszakban először egy hatalmas tenger, a Paratétis tenger borította a nem is Kárpát, hanem Pannon-medence, mert földtani szempontból ez a helyes kifejezés, a Pannon-medence területét, és azt lehet mondani, hogy egyáltalán nem hasonlított napjaink vidékére, tájára, illetve Kárpát-medencére.
Később az alakja a Kárpát-medencének az már ugyanez volt.
Foltokban igen, tehát a Kárpátok évéből nyilván jó néhány hegy az már a helyén volt, de ez a folyamat, amelyik a mai napig tart, tehát a Kárpátoknak a feltolulása gyakorlatilag, vagy fölgyűrődése, ez akkor még egy viszonylag kezdeti fázisban volt, és később, ahogyan ez alakult, ez a domborzatképződés, hegységképződés, úgy következett be az, hogy a hatalmas Paratétis tenger, amelyik egészen Nyugat-Európától végig majdnem Ázsiáig borította a felszíneket, ez bizonyos részeiben lefűződött, illetve elkülönült a többitől, és így alakult ki a Kárpát-medence, későbbi Kárpát-medence területén az úgynevezett Pannon-tó. Tehát ezért mondtam azt, hogy földtani értelemben ezt alapvetően Pannon-medencének hívjuk, amiben a Pannon-tó terpeszkedett el. Amikor a fák, illetve a Rudapithecus története zajlott, kezdődött, akkor itt már Pannon-tóról beszélünk, és nem tengerről. Egy kiédesedő tengermaradvány, ez tulajdonképpen nem más. Nyilván ez határozta meg a növény- és állatvilágot, a vízivilágot is. Ez az, amiért azt mondom, hogy nem sok mindenre ismernénk rá. Másrészt viszont a miocénben már rendkívül hasonló állatok éltek. Tehát ugyan a lovak, azok még nem egypatások voltak, és nem voltak ekkora méretűek, mint most, sőt, ezek nem is azok a lovak voltak, az úgynevezett Equus, a mai lovak, ezek kiszorították a korábbi hipparionokat. Körülbelül 11 millió évvel ezelőtt érkeztek ide Észak-Amerikából, és aztán a miocén végére tűntek el ezek a hipparionok. Másrészt viszont rengeteg olyan növény és állat volt, ami majdhogy nem ma is, vagy késői leszármazottja ma is megtalálható itt. Például tölgyfák akkor is voltak, nyírfák akkor is voltak, fenyőfák akkor is voltak, ma viszont az ország területén mocsárciprus már természetes közegében nem él. Úgyhogy Rudabányán is nagyon sok hasonló állat van. Az ottani leletegyüttesben ezeket 1965-től nagyon nagy számban megtalálták. Rhinocéros viszont megint csak azt kell, hogy mondjam, ma már ugye ezen a vidéken nem él.
Mit fogyasztott a Rudapithecus? Mivel táplálkozott?
Azt gondolom, hogy erre egész pontos választ még a Magyarországon leghíresebb kutatója, ma élő kutatója, dr. Kordos László paleontológus sem biztos, hogy 100%-os választ tudna adni, de mivel a fák lombkoronájának a középső szintjében éltek, nagy valószínűség szerint, ezért nyilván gyümölcsöket, leveleket és egyéb növényi részeket.
Ha most visszatérünk a kiállításra, a látogatókhoz, akik rendkívül sokféle dolgot saját kezükkel megtapasztalhatnak, sok mindent csinálhatnak, interaktív módon ismerhetik meg magát a kiállítást. Hogyha ennél többet akarnak, további magyarázatokat szeretnének kapni, milyen lehetőségeik vannak?
Hát már a megnyitás napjától alapból biztosítottuk a tárlatvezetés lehetőségét. Ugye, hogyha valaki csoporttal érkezik, akkor a csoportot nyilván legtöbbször előzetes bejelentkezés alapján fogadjuk, és ott lehet tárlatvezetést kérni. De mivel a tárlatvezető kolléganőim folyamatosan jelen vannak nyitvatartási időben a kiállításban, ezért ha valaki csak úgy beesik a múzeumba, a kiállító térbe, akkor egész nyugodtan oda mehet hozzájuk, és kérhet segítséget, magyarázatot, esetleg valami plusz információt, ami valamilyen kérdés kapcsán ugye felmerült benne, tehát feltető kérdéseit.
Milyen programokat szerveznek a múzeumpedagógiai programokat?
A múzeumpedagógiai programjainknak a véglegesítése az éppen most zajlik. Már eddig is foglalkoztunk vele, de igazándiból meghirdetni a választható és fix programot még nem hirdettük, meg ez márciusban kerül sorra, és hétféle foglalkozás közül lehet majd választani. Ezeket igazándiból korosztályok szerint is igyekeztünk kitalálni. Már óvodáskorúakat is tudunk fogadni a kiállításban, és lényegében a középiskolás, illetve főiskolás vagy egyetemista is megtalálhatja a neki tetsző foglalkozást. Nyilván ők már kevésbé kérnek múzeumpedagógiát, inkább komolyabb tárlatvezetést.
Szó volt itt egyetemistákról. Az egyetemi oktatásba hogyan épül be a múzeum?
Ez szintén a forgatókönyv írásakor már egy fontos szempont volt, hogy olyan épületegyüttest alakítsunk ki, amelyikben nem csak egy kiállítás vagy kettő foglal helyet, hanem ezeket a szolgáltatásokat, mint múzeumpedagógia alapból gyakorolni lehet benne. Így például az épületünkben van külön szemináriumi terem, ami nagyjából 15-20 fő befogadására alkalmas, és nyilván számítógép, projektor, vetítővászon is kapcsolódik hozzá. Ráadásul az oktatásra ingyenesen lehet igénybe venni az épületet, illetve ezt a termet. Ezzel már most el is kezdtek élni ugye például a közeli Miskolci Egyetemnek a tanárai és diákjai. De ezen kívül van az épületünkben egy vetítőterem is, amelyik 40 fő befogadására alkalmas. Most még nem filmeket vetítünk benne, de már készülnek azok a rövid filmek, amelyekkel szeretnénk úgymond megtámogatni a kiállítás mondani valóját. Ezen kívül külön helyet kapott a múzeumpedagógia, és van egy olyan termünk is, amelyik maximum 80 ülőhelyjel bír, de akár 100 fő befogadására is alkalmas, és konferenciateremként, illetve több célú teremként használjuk. Nyilván ezeket a termeket bérelni is lehet, attól függ, hogy pontosan milyen rendezvény alkalmából szeretné ezt valaki megtenni.
A múzeum területén akkor az ismeretterjesztésen kívül kutatási tevékenység is folyik?
Amikor megnyílt a kiállítás tavaly novemberben, akkor ezzel együtt létrehoztuk az úgynevezett Pannon-tenger földtörténet és természetrajzi tárat is. Ez a Herman Otto Múzeum szempontjából egy rendkívül fontos lépés volt, ugyanis ennek a múzeumnak, amelyik egészen az 1899-ig nyúlik vissza a története, tehát Borsod-Miskolci Múzeumi Egyesület néven akkor alakult, ennek a múzeumnak, illetve elődjének egészen 1950-ig volt komoly és önálló természettudományos gyűjteménye. Ezt aztán akkor állami utasításra megszüntették, és hát arra kényszerítették a múzeumot, hogy a miskolci iskolák között ossza szét gyakorlatilag ezt a gyűjteményt, ami akkor már több mint 4700 tételt számlált, alig néhány száz maradt belőle, és 1953-ban, amikor ugye pártházként megépült a mostani múzeumépület, akkor megszüntették az ehhez a gyűjteményhez kapcsolódó múzeológusi állást is. Azóta voltak természetesen kezdeményezések, illetve maga az ásványtár, az ásványgyűjtemény is természettudományos alapú, de nem olyan komplex, mint amilyen 1950-ig épült, és voltak kiállítások is természetesen, amik hasonló témákat boncolgattak, viszont most a bükkábrányi fák előkerülése kapcsán és a Pannon-tenger Múzeum megépítése kapcsán merült fel az a gondolat és kínálkozott a lehetőség, hogy újítsuk ezt meg, vegyük fel újra a fonalat és csináljunk újra ilyen nagyon komoly és átfogó természettudományos gyűjtést, erre való gyakorlatilag a földtörténet és természetrajzi tár.
Az ásvány kiállítás milyen formában, hogyan, milyen céllal lett megrendezve a Kárpátok ásványai?
Igen, ugye a második állandó kiállításunk, amelyik lehet, hogy állandóbb lesz még az őserdei ösvényekennél is, ez a Kárpátok ásványai. Kevesen tudják talán, de a Herman Otto Múzeum rendelkezik Magyarországon az egyik legnagyobb ásványgyűjteménnyel. Attól függ, honnan nézzük, második vagy harmadik helyen állunk. Ez összesen 40 ezer darab ásványt jelent, ami leltározott tételek szempontjából 19 ezer, és amit ebben a kiállításban megmutatunk, az pedig 1000 ásvány. Ennek a Pannon-tenger Múzeumnak az épület alapvetően három egységre tagolható, és a Kárpátok ásványai a déli harmadában kapott helyet. Egy kicsit más karakterű ez a kiállítás, mint az őserdei ösvényeken, mert jobban képviseli a hagyományos kiállítási módot, nyilván az anyag jellegéből adódóan is. Vitrinekben tekinthető meg ez az 1000 darab ásvány, és interaktivitás egyelőre nem kapcsolódik hozzá, viszont látványban rendkívül pazar, kétszintes ez a kiállítási rész, tehát az alsó 81 négyzetméteres kiállító helyet és a hozzá kapcsolódó galériát is berendezték vele a kollégáim, Szakár Sándor és Fehér Béla mineralógusok, és talán a legjobban és legszigorúbban szolgálja az oktatási célokat, hiszen itt a Kárpátok ásványaiból gyakorlatilag vizsgára is fel lehet készülni, egyetemi vizsgára.
Hányan dolgoznak itt a múzeumban tudományos munkával, illetve múzeumpedagógiával, meg a kiszolgáló személyzet?
A földtörténeti tárhoz jelen pillanatban öten tartozunk, négy kolléganőm és én. Lényegében nem az épületben végzi a munkáját, de a kiállításon keresztül kapcsolódik az ásványgyűjtemény, illetve az ásványtár. Ott jelen pillanatban három alkalmazott dolgozik, és ezen kívül vannak még tárlatvezető kolléganőink, akik ennek az épületnek a kiállításaiban, a látogatók kiszolgálásában besegítenek. Ez gyakorlatilag plusz három főt jelent még.
Szó volt arról, hogy az állandó kiállítás sem igazán állandó, hiszen 5 éven belül várható, hogy lesznek változások. Milyen változásokat terveznek?
Sőt, változások már az elmúlt 3 hónapban is voltak. Azért állandó kiállítás, mert valóban 5 évet meg kell, hogy éljen. A pályázat, aminek a keretében megvalósult, ez az Európai Uniós pályázat, ez előírta, hogy bizonyos elemeit az őserdei ösvényeken kiállításnak, illetve a Kárpátok ásványainak nem lehet kivenni. Ez a három pillére lényegében ennek a kiállítási együttesnek. Az egyik nyilván a bükkábrányi mocsárciprusok lelet együttese, a másik a rudapitekusz, és a harmadik az ásványok. De minden, ami körülötte van, és a miocén földtörténeti korról szól, az nagyon képlékeny. Most teljesnek és kereknek tűnik, viszont azt szoktam mondani, hogy a kiállítási forgatókönyv, amiből ez elkészült, ez ilyen 1 centi vastag lehet. Ami kimarad belőle, az szerintem 50 centit is elérni folyóméterben, ugye a fél folyómétert. Tehát van miből válogatnunk, és van miből megújítani ezt a kiállítást, nem csak azzal, hogy programokat hozunk bele. És a harmadik dolog pedig az, hogy a földtörténeti tár, és, vagy földtörténeti és természetrajzi tár, ha megkezdi a működését, az azt is jelenti, hogy gyűjteményt képez, gyűjteményt gondoz, és a gyűjteménybe kerülő darabokat, azokat igyekszik feldolgozni, publikálni, sőt, minél hamarabb megmutatni a nagy közönségnek.
Ennek a gyűjteménynek mekkora része látható most?
Lényegében már ugye tavaly-tavaly előtt is gyűjtöttünk anyagokat, de be kell, hogy valljam, és ez nem szégyen, hogy nem rendelkeztünk mindennel, ami a kiállításba kellett. Tehát a látható anyagnak körülbelül az 50%-át a Magyar Természettudományi Múzeumból, a Magyar Állami Földtani Intézet, illetve mostanság Magyar Földtani és Geofizikai Intézetnek a múzeumából, és a Szavária Múzeumból kölcsönöztük, és a másik része, ami egy 50%-ot tesz ki, az, ami már a saját gyűjtésünk. Minél több érdekes és a kiállításhoz kapcsolódó dolgot találunk a jövőben, annál valószínűbb, hogy a kölcsönzött anyagokat szépen lassan visszaszolgáltatjuk, és remélem, hogy a gyűjteményünk az minél hamarabb teljessé válik. Elsősorban a kiállítás szempontjából, másodszorban viszont ezt a munkát nem csak a kiállítás miatt végezzük.
A gyűjtésben civileket mennyire vonnak be? És magában a múzeumnak a működtetésében? Önkéntesekre gondolok itt elsősorban.
Igen, önkéntesek ma is dolgoznak, illetve évek óta dolgoznak a Herman Otto Múzeum számára. Nyilván nagyobb rendezvényeknél veszük igénybe a segítségüket, viszont őket folyamatosan képezzük is. Ilyen andragógiai képzés, tehát a szépkorúakat gyakorlatilag befogtuk erre a munkára, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon érdeklődők. Tehát talán ők sokkal érdeklődőbbek, mint a fiatalok. Ha egy-egy előadást, oktatást, tárlatvezetést tartunk direkt nekik, akkor mindig ők kérdeznek a legtöbbet, és ők maradnak a legtovább. Tehát nagyon fontos részei a múzeumi munkának. És hát elnézést, elfejtettem, hogy mi volt a kérdés másik fele.
A gyűjtésben mennyire?
Ja igen, a gyűjtés. Hát a gyűjtésben nyilván hivatalosan mi senkit nem kérünk fel arra, hogy a gyűjteményével, a saját maga gyűjtéseivel segítsen minket, de a múzeumnak és az új kiállításnak a hírneve, hál' Istennek, már eddig is megsokszorozta a bejelentők számát, úgyhogy a kiállításban is látható már olyan tárgy, olyan lelet fosszília, amit valójában ajándékként kaptunk magángyűjtőtől.
Utolsó kérdésként, mi a legközelebbi program, amire a hallgatókat invitáljuk?
Az éves programsorozatunk az a Herman Otto emlékévhez kapcsolódik, tehát Herman Otto ugye 100 éve halt meg, és leginkább erre igyekeztünk fölfűzni a programjainkat. A legközelebbi az most április 8-án lesz, amikor dr. Inger Árpád régész geográfus tart majd előadást a bükk ősember kutatásából. És ez egy előadássorozatnak a kezdete, ami egészen elhúzódik novemberig. 6 előadást tartalmaz majd, és hát ezen kívül a Földnapjával, ugye április 22-ével megindulnak az egyéb rendezvényeink és a családi, illetve konferencia rendezvényeink.
Köszönöm a beszélgetést, most megint zene következik, aztán a Kaleidoszkóp.
Yeah.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról tárlatra című műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először a Budapesten az Országos Mezőgazdasági Könyvtár Vár mezőgalériájára hívom fel a figyelmet, ahol a Magyar Természettudós Évforduló 2014 címmel nyílt egy kiállítás, ahol különböző szakembereket az elmúlt 500 év magyar természettudósaiból, kutatóiból, felfedezőiből válogatták össze, agrár- és vízügyi szakemberek is vannak köztük, illetőleg olyanok, akiknek a pályafutása a mezőgazdasági könyvtárhoz kapcsolódik. Itt is kiemelt szerepet kap Herman Otto. Pécsen a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont van, ez az egyetemhez tartozik, magyarul az egyetemi könyvtár, Barakonyi Károly Dél-Afrikai Pillanatképek című kiállítása tekinthető meg, szintén dél-afrikai világot, ottani növény-állatvilágot és az emberek életét mutatja be. Egyébként Barakonyi Károlynak a nevét nyilván sokan ismerik a stratégiai menedzsmenttel kapcsolatban, az egyetemek átszervezése bolognai rendszer kapcsán gyakran lehetett hallani a nevét, Dél-Afrikába is ezért jutott el, ahol egy érdekes, a 90-es évek végén indított felsőoktatási menedzsment és vezetésfejlesztési programot vezettek be. Ha már egyetemről van szó, akkor a BME, tehát a Budapesti Műszaki Egyetemnek a könyvtárát is hadd említsem meg, Jendrassik Györgynek nyitott egy kiállítás halálának 60. évfordulójára. Ő nevezetes a Ganz Jendrassik motorokról, a Jendrassik gázturbinákról és nyomáscserélőkről például, és az egyetem vezetésében is fontos szerepet töltött be, kéziratok, tervrajzok, szabadalmak, szabadalmi leírások, fényképek, feljegyzések, számítások, és más elsősorban levéltári anyag láthatóit, illetőleg a könyvek, amik a könyvtárnak a tulajdonában vannak, és hozzá kapcsolódnak. Vidéken először a Szegedi Móra Ferenc Múzeumra hívom fel a figyelmet, ahol Paluk Tibor egy régész Afganisztánban című kiállítása, egy fotókiállítás, de ugyanakkor a buddhista művészet és régészetnek nagyon érdekes emlékeit mutatja be, az Afganisztánban katonai felügyelet mellett zajló régészeti munkákat és az afgán hétköznapokat is meg lehet nézni az Egy régész Afganisztánban című kiállításon. Tatabányán, ha már régészetről van szó, akkor a rómaiak a Duna kanyarban kiállítását emelném ki. Ez a kiállítás a időszámításunk szerinti első század közepén hódította meg Róma Pannoniának a területét, tehát ekkortól tulajdonképpen az 5. századig, tehát mintegy 4 évszázadot ölel fel, ez alatt is a katonasság rendkívül fontos szerepet töltött be, hiszen Limes határ volt a Duna vagy Danubius folyó, ahogy akkoriban mondták, és számos katonai létesítmény épült Esztergomban, Szolvában, például Szentendvén, Ulcizia kasztrában, itt a Dunakanyarban, falisúlyos települések voltak például Visegrádon, Dunabogdányon. Ezeknek a területeknek a régészeti anyagát, az itt folyó életet, vallási, hétköznapi életet egyaránt bemutatják. És természetesen azt is, hogy hogyan védekeztek a barbár betörések ellen, hiszen északon is, illetőleg keletről is barbár népek laktak a Dunának a túloldalán. És ha már a Dunakanyarról volt szó, akkor Esztergom, a Duna Múzeum a következő, amire fölhívom a figyelmüket. Itt egy művészeti kiállítás nyílt, Kaposi 75, ez a kiállításnak a címe. Kaposi Endre 75. születésnapja alkalmából rendezték, és a festményeiről ismert művész ezúttal festészet helyett tárgykollázsokkal, papíralapú kollázsokkal, asszamblázsokkal jelentkezik az utóbbi 5 évben készített alkotásait. Mutatja be, főképp az Ócska piacon összegyűjtött elemekből készült műveket. Művészeti kiállítás az Országos Mezőgazdasági Könyvtár Vármező galériájában is nyílt, hagyományos festészeti kiállítás Fejér Mária, Ecsetvilág és Rudas Judit Hangulatok 2 címén. Szintén festészeti kiállítás nyílt a budapesti Budapest galériában, új képek Molnár László festőművésznek a kiállítása, aki az absztrakció franciás irányát képviseli, egy olyan festő, aki ritkán mutatja be a műveit, ezúttal olajfestményeket és temperaképeket mutat be, elvont formákkal spontán képződő tér, vonal és szín játszik fontos szerepet az alkotásain. A Ludwig Múzeumban, szintén Budapesten, átmenet Oleg Kulik, Blue Noses, Josip Panista, annak a kiállításnak a címe, amely a kortárs művészetnek a bemutatására szolgál, 3 olyan művésszel, illetőleg művész csoport munkásságával, akiknek központi témája a társadalomban zajló drámai eseményekre irányult. Ezekkel kapcsolatos gondolataikat fejezik ki művészi eszközzel. Erről kiállításról volt szó, még nem is olyan régen, amikor a Ludwig Múzeumról beszélgettünk idei év első tárlatról tárlatra műsorában. Tovább haladva a következő, a Budapesti Országos Idegen Nyelvű Könyvtár, ahol Homolya Gábor képzőművész mutatkozik be, aki a Kecskeméti Rajzfilm Stúdióban készült rajzfilmekről nevezetes sokak számára, az utóbbi időben azonban az újrafelhasználás egyik lelkes híveként most az órákat mutatja be, régi órákat hogyan lehet művészi eszközökként különböző formában megjeleníteni, újra felhasználni. Visszatérve Szegedre, a Fekete Házra, 100 fotó a 20. századi Szeged 100 évéről, Szeged villanófényben című kiállítás az, amire fölhívnám a figyelmet. Itt az elmúlt 100 évről, pontosabban a 19. század 90-es éveitől a 20. század 90-es éveiig terjedő 100 évet dolgozzák fel fényképek formájában, minden évtized 10 képet kap, és az évtized lezárásaként mintegy egy-egy tárgy is kapcsolódik ehhez az időszakhoz. Pozitív, negatív események egyaránt zajlottak Szegeden, ezekbe villant bele tulajdonképpen ezért villanó fény a kiállításnak a címe. Kecskeméten a Magyar Fotográfia Múzeumban Used Stones, angol címmel használt kövek, Alpen Bernadettnek a kiállítása látható. Ez a kiállítás is a múltba tekint vissza, egy olyan múltba, aminek a jelenre is hatása van, ugyanis zsinagógákat, mintegy 30 egykori zsinagógát fényképezette, számtalan emberi sors kapcsolódott hozzájuk, ezt is 25 település 9 országából véve megpróbálta minél teljesebben bemutatni, azzal együtt, hogy ezek a zsinagógák a mai környezetben nagyon sokszor egészen másfajta funkciót töltenek be, nem csak imádkoznak bennük, hanem nagyon sokban, sőt, a legtöbben a lencse végre kapottak között más funkcióval használják őket, vannak bútorraktárak, tűzoltószertárak, sőt, éjjeli klubok, de a Fotográfia Múzeum is ilyen. Egy kicsit vidámabb téma, Makón, a József Attila Városi Könyvtár és Múzeumban esküvői kiállítás nyílt, tehát az élet azért tovább halad, bár azt máshol lehet látni ilyen formában. Előzetesként a Tatabányai Múzeumra hívnám föl a figyelmet, ahol az új szerzemények 2010 és 2013 között mutatják be. Ezek olyanok, amik a gyűjtés-gyarapításnak az eredményei, részben a múzeum dolgozóinak céltudatos kutatásai, gyűjtései során kerültek a múzeumban, részben pedig olyan tárgyak, amiket Tatabánya és a környéknek a lakosai önzetlenül adtak át a múzeumnak a múlt emlékeinek a megőrzése céljából. Ezzel zárom is soraimat, és jövő hétfőn ismét jelentkezünk, addig pedig kellemes tárlatlátogatást kívánok mindenkinek. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.